Benne pedig Katona Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
És egy zseniális történet, amire mindenki rácsodálkozik, hogy micsoda ez a díva, ez a színésznő, ez a gyönyörű nő, ő találta fel a wifi-t.
Igen, gyakorlatilag erről van szó, hogy egészen pontosan a Wi-Fi, a Bluetooth és minden hasonló rendszer alapját. Nyilván nem azzal a szándékkal állt neki a Hedy Lamarr, hogy most megalkotom a Wi-Fit, ez így nem hangzott el ebben a formában. A háborús erőfeszítéseket szerette volna segíteni, egy olyan rendszert akart létrehozni, amely elősegíti, hogy a szövetségesek torpedóit ne lehessen kívülről befolyásolni. Egyébként egy kiváló zongoristával dolgozott össze, aki a saját emlékiratai szerint eredetileg azért ment hozzá, hogy megbeszéljék, hogy megnagyobbító műtétre kerüljön-e. De a beszélgetés elindult egy másik irányba, és ennek az egésznek az lett a vége, hogy megalkották azt a Secret Communication System nevezetű rendszert, amit ugyan a háborúban nem vetettek be, de már 1960-as években Kubánál ezt alkalmazták, tehát tulajdonképpen ma pedig befolyásolja a mindennapi életüket Hedy Lamarr találmánya.
Na, okay. Akkor mesélj Hedyről.
Ki volt ez a Hedy Lamarr?
Hát eredetileg Hedwig Kaiser-nek hívták, és Bécsben született november 9-én 1914-ben, tehát a világháború kitörésének az évében. A családi háttér az némileg kötődik Magyarországhoz. A édesanyja Gertrud egy magyarországi zsidó hölgy volt, az édesapja pedig egy lembergi galíciai származású zsidó bankár, Emil Kaiser. Más kérdés, ugye nyilván nem ez a Kaiser néven futott be Amerikában, amikor már ott csinált filmes karriert. És a kislányról azt lehet tudni, hogy eleven eszű gyerek volt, körülbelül 4-5 éves korától magántanára foglalkoztak vele, kiválóan zongorázott, ami azonban nagyon feltűnő volt, hogy rendkívül szép. És így adta magát a dolog, hogy esetleg a színpad felé mozduljon el. Hát állítólag ő ezt úgy oldotta meg, hogy hamisított egy szöveget az édesanyja aláírásával, miszerint elmehet játszani különféle színdarabokba. A hamisítvást elfogadták, mert hát ugye ki tudta volna ellenőrizni, hogy ez most nem az édesanyja kezeírása, és így kezdődött az ő színpadi karrierje.
Tehát akkor az ő döntése volt, a szülők nem voltak ezek szerint annyira lelkesek.
Hát legalábbis ő így emlékszik erre. Maradjunk annyiban, hogy megjelent neki egy önéletrajza, a Ecstasy and Me címmel, tehát az Extázis és én, ugye az Extázis című film tette őt híressé. Később aztán ő maga azt állította, hogy igazából nem is ő írta ezt az életrajzot, perbe keveredett. Maradjunk annyiban, hogy Hedy Lamarr nem volt egy egyszerű személyiség, erre majd még hozok példákat. De bárhogy is volt, még Max Reinhardt is fölfigyelt rá, és akkor Berlinbe pallérozta a tehetségét. De igazából annak ellenére, hogy szerepel színpadon, meg szerepel filmekben, egy konkrét film volt az, ami azonnal nemzetközi sztárra emelte őt, bár az ő saját viszonya ehhez a filmhez is ellentmondásos volt, ez a Extázis című film. Egy Gustav Mahati nevű cserendező készítette ezt az alkotást, és hát alaptörténet az igazából az, hogy egy idősebb férj a fiatal ám igényesebb feleségét rendkívüli módon hanyagolja, aki hát különféle kiskapukat keres. És két dologról vált nevezetessé a film. Az egyik az, hogy Hedy Lamarrt egy az egybe teljesen mesztelenül totálba vette a kamera, kétszer is a film során, illetve amit följegyeztek filmtörténeti érdekességként, hogy a első filmen rögzített női orgazmus, legalábbis eljátszva természetesen.
Ezt mi hol járunk?
Ez a 30-as években, 33-ban
hát,
talán.
Hát az izgalmas.
Igen, tehát a két háború között vagyunk bőven. Ugye induljunk ki abból, hogy Hedy Lamarr akkor nagyon-nagyon fiatal, de 14-es évjárat, ezt ne felejtsük el. Ő maga egyébként azt mondta, hogy hát nem feltétlenül volt tisztában vele, hogy hogyan fog lejönni a felvétel a filmen, tehát itt is kijöttek azok az ellentmondások, amik az ő életét egyébként jellemezték.
Hát a nem, film... Tehát nem vettem észre, hogy mesztelenül állok a kamera előtt, és orgazmust játszok?
Maradjunk annyiban, hogy ilyen kérdéseket neki is föltettek. Tehát az, hogy ő számos dolgot az életéből úgy ábrázolt, hogy az ő ellenére volt, nem szeretten, ez olyan ellentmondásokat hordoz, amelyeknek a része nyilván feloldhatatlan. Ezt most megpróbáltam szépen körbeírni, de szinte értjük a lényeget, hogy utólag át lehet értékelni dolgokat. Uh-huh. Akárhogy is nézzük, a film sikert aratott. Amerikában nem...
Akkor ő nem az elhanyagolt feleség volt, hanem inkább aki jött helyette, ugye?
De ő volt elhanyagolt feleség, csak ő megoldotta, hogy az elhanyagoltság az, úgy is mondjam, csak ami a férjének nem működött, az csak neki volt pótolhatatlan.
Ja, értem. Ja. Ezt is nagyon szépen körbeírtad, Csaba.
Törekedtem rá. És hát mégis a lényeg a következő, hogy innentől kezdve filmes karrier várhatott volna rá, de ez törés szenvedett, megismerkedett egy fegyverkereskedővel, egy Friedrich Betze nevén Fritz Mandl nevű úriemberrel. Ő zsidó származású volt, de ennek ellenére azért elég rendesen adott el fegyvereket mind a hitleri Németországnak, mind pedig Mussolini Olaszországának. Hát Hedy Lamarr azt állította, hogy náluk az otthonukban mindkét diktátor előfordult, hogy hatalmas bulikat is rendeztek. Ezeket megint nagyon nehéz ellenőrizni, hogy így volt-e vagy nem, ezt nem tudjuk megítélni. Egyet viszont tudunk, hogy állította, hogy a férje vas bilincsel szorított őt magához, nem engedte sehova, gátat akart vetni a filmes karrierjének. Az egésznek az lett a vége, hogy végül is az Egyesült Államok felé vette az irányt, egyúttal pedig a férjét elhagyta. Ennek is vannak ilyen romantikus vetületei, hogy szobalánynak öltözve szökött, meg más verziók szerint magára vette az összes aranyékszerét, és úgy lógott el, megint csak...
A kettő nem zárja ki egymást.
Abszolút nem. Ugye ezek ilyen filmbe illő fordulatok. De hát arról sem tudja, akár meg is történhetett. Bárhogy is történik, Hedy Lamarr, akkor még nem Hedy Lamarr természetesen, hanem Hedwig Kaiser kimegy Amerikába. És hát itt Louise Mayerrel ismerkedik meg, ugye a Metro-Goldwyn-Mayer egyik kiemelkedő figurájával, aki meglátja benne a tehetséget. Ő javasolja, hogy Barbara Lamarr színésznő nyomán vegye fel a Lamarr nevet, mert ez a Kaiser az Amerikában nehezebben fog menni. És akkor így lesz belőle Hedy Lamarr, és lesz egy végtelenül sikeres színésznő. Tehát több olyan filmben szerepel, ami abszolút mértékig beskatujázta őt ebbe a nagyon szép, nagyon aranyos lánynak a szerepébe, de ez igazából őt nem érdekelte, az volt a lényeg, hogy egy sikeres színés lett belőle, Charles Boyerrel szerepelt együtt, a Sámson és Delilah volt egyik leghíresebb szerepe talán, nyilván nem Sámsont játszotta, tehát ezt ki lehet találni. És itt még egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy a magánélete viszont rendkívül zaklatott volt. Tehát értelemszerűen ugye Fritz Adlertől elvált. Na most ezt követően volt még 5 házassága, mindegyik mindössze pár évig tartott. A 6. férje a korábbi vállóperes ügyvédje volt, de tőle is elvált. És ha jól emlékszem,
ezek... Mire gondolhatod?
Hát egy férfi falu volt.
Hát igen, és ezek csak a házasságai. És az emlékezetem nem csak 1965-től már nem élt házasságban, tehát utána nem kísérletezett tovább ilyen botor dolgokkal. Volt olyan eset is, hogy volt egy fia a második házasságából, akiről bizonytalan az, hogy állítólag örökbe fogadták. Később ez a fiú, akivel nagyon összeveszett, és fél évszázadig nem álltak egymással szóba, azt állította, hogy a második házasságban úgy született, hogy a későbbi harmadik férj bal kézről való gyermeke, de aztán sikerül kideríteni, hogy igazából egyik sincs semmi köze genetikailag, tehát se Hedy Lamarrhoz, se a harmadik férjhez. Úgyhogy amikor arról beszélek, hogy összetett és bonyolult és keszekusz a magánélet, akkor azt vegyük a szó legszorosabb értelmében így. Ugyanakkor azonban ez a hölgy rendkívül elkötelezett volt abban, hogy a hitleri Németországot legyőzzék, és nagyon sokszor a unalmát igyekezett elűzni ezekkel a találmokkal, a feltalált például pezsgő tablettákat. Tehát nagyon sok mindennel foglalkozott, ez ugye, ami ma úgymond utólag felemelkedett az időben, ez a Wi-Fi Bluetooth rendszernek az alapja, ez egy volt a sok közülön belül foglalkozott.
Igen, ez az egyidejű frekvenciaváltás, ami nem csak Wi-Fi Bluetooth, hanem egy jelenleg a mobiltelefon rendszereknek az alapja is.
Ennek, amit használunk. Hogy csinálta? Tehát,
hát figyelj, hogyha visszamegyünk a taníttatására, hogy nem iskolába járt, hanem magántanárok tanították, és már 10 éves korában 4 nyelven beszélt, tehát olyan szintű oktatást kapott, hogy az alap, az megvolt neki.
De hogy a fellépések, meg a próbák között, meg a férjek lefogyasztása közben...
Unatkozott. Nagyon szeretett olvasni, tehát volt, kapott valóban egy nagyon jó képzést, utána pedig folyamatosan autodidakta módon képezte magát, tehát egész egyszerűen számára ez egy szellemi kihívás volt. És amikor rájönnek például erre ugye az ongorista ismerősével arra, hogy ezt a rendszert kifejleszik, akkor ugye onnan veszi a kezdetét az egész, hogy az zongorista azt akarja kitalálni, hogyan tud összehangolni hasonló módon 88 zongorát. Aztán rájönnek, hogy nem csak zongorákat lehet összehangolni. Tehát nyilván szerepet játszott ebben a véletlen, de igazából az a kísérletező kedv, amivel ez egyébként ragyogó elme, ez igyekezett a unalmát elűzni. És ugye nézzük meg, hogy kívülről hogy néz ki Hedy Lamarr, a kedvesen mosolygó, gyönyörű szép nő, a végzett asszonya, kedvesen mosolygó cicababa. Miközben meg ő nagyon-nagyon nem ez volt. Csak ugye a külseje meg ezt sugározta, és úgymond erre volt társadalmi igény. Tehát ezt a kettősséget találjuk itt meg. És hogy mennyire összetett és bonyolult az
ő... Igen, bocs, hogy félbeszakítalak, de itt nagyon fontos az, hogy ha férfi lett volna, akkor elfogadtuk volna ezt a szerepet. És vannak ezek az ilyen képek férfiakról, ugye, mint amilyet megformál ugye a Vasemberben a Robert Downey Jr., az a bombiván, nőcsábász, ilyen élfhajhász életet élő, de közben zseni, műszaki zseni, stb. Férfiben elfogadjuk ezt a prototípust.
Sőt, példaképnek tekintjük.
Igen, nőben nem. És nem is lehet, a rendszer se tudta hova tenni a 30-as, 40-es években.
Sehova. Tehát azt képzeljük el, hogy tényleg... egy ragyogó elmére, egy pallérzott tudású ragyogó elméről beszélünk, ugyanakkor a kortársak meg úgy tartják számon, hogy ő volt az, aki a kalapviseletet ismét divatossá tette, mert ő nagyon jól állt neki bármi, amit a fejére rakott. Jó, Hedy Lamarr volt annyira szép, hogyha mondjuk egy madárfészket rak a fejére, az is szép lett volna.
Bármit tehetett volna.
Igen. És így tartják számon. ami nagyon érdekes még vele kapcsolatban, hogy az élet utolsó évtizedeiben meglehetősen visszavonultan élt, és nagyon-nagyon szomorú azt hallani vele kapcsolatban, hogy a 60-as években bolti lopásba keveredett, de teljesen értelmezhetetlen, hogy ez hogyan fordulhatott elő. És egy ilyen még megtörtént a halál előtt is, egy szűk 10 évvel, egy például hashajtókat, meg altatókat lopott. És aztán ígéretet kellett tenni, hogy többet ilyet nem fog elkövetni.
Teljesen felélte a vagyonát?
Nem. Szóval jó Isten tudja. Aha. Tehát ugye ezek azok a dolgok, amiben nem látunk be, amit nem tudunk megítélni.
Hát ez bármi lehet, valamilyen mentális állapot, valami akármi.
Így van. Ez az, amit nem látunk tisztán. És hogyha megnézzük az ő folyamatos konfliktusait, a visszaemlékezésében levő ellenmondásokat, akkor például azt, hogy ha jól emlékszem, Mel Brooks csinált egy komédiát, ahol egy Hedley Lamarr nevű színésznőt szerepeltetett, és ezt se tudta elfogadni, beperelte a filmet. És akkor valaki azt találta mondani, hogy egy baj volt vele, hogy soha nem volt humora. Ami hát vagy igaz, vagy nem, ugye egy állítást azért ne tekintsünk ilyen szentírásnak, de hogy egy nem egyszerű személyiségről beszélünk, aztán így leírható, ez semmit nem volna az érdemeiből nyilvánvalóan, és hogy mekkora szerepet játszott benne az, hogy a környezete nem tudta elfogadni az ő elmebeli képességét, vagy nem is akart figyelmet fordítani rá Isten igazából, mert beskatujázták a mosolyog szépen hegyi szerepbe. Igen. Ezt ugye megint csak nehéz megítélni. Amennyire tudom egyébként, miután ugye meghalt, ugye a halála évfordulán emlékszünk rá, hiszen 2000. január 19-én hunyt el, tehát 25 évvel ezelőtt. Hazavitette magát Bécsbe, és ott van eltemetve.
Igen, azt kért, hogy szórják szét a hamvait, ezt most olvastam. A bécsi Zentralfriedhof temetőben emlékműve található, és a bécsi erdőben szórták szét a hamvait.
Igen, tehát ugye ragaszkodott a szülőföldjéhez. Ugye nyilván ő, amikor elment onnan, a 30-as évek második felében vagyunk, akkor ezt nem feltétlenül jó kedvében tette, hanem hát pontosan érezte azt a fenyegető veszélyt, amit a hitleri Németország jelent Európa egészére nézve, és hát nyilván ő zsidó származású lévén jól lehet egyébként katolizált, ezt fokozottan érezte.
A találmányaiból neki lett valami, tehát hogy azokat védette, vagy pontosan tudhatjuk, hogy milyen úton, módon került a továbbfejlesztésre, mi kapcsolódik hozzá?
Azt konkrétan benyújtotta a United States Patent Office-hoz, és megvan a bejegyzési szám, titkos kommunikációs rendszere 1942. augusztus 11-én. Felajánlották a haditengerészetnek, de ez csak később 57-ben, amikor lejárt a szabadalmi oltalom, akkor egy cég elővette, és ő általuk került be a rendszerbe.
De azért innentől visszakövethető a rendszer.
Teljesen tudatosan járt el, tehát ő ezt a találmányt benyújtotta. Az más kérdés, hogy a gyakorlati alkalmazására a második világháborúban nem került sor, a későbbiekben viszont igen.
Uh-huh. És akkor így lehet hozzá visszavezetni, hogy így ha ez nincs, akkor máshogy, hogy később jutunk el.
Hát ugye egy olyan alapot teremtett dolgok meg, ami meglepő módon befolyásolja a mi életünket, tehát amikor fölemeljük a mobiltelefonunkat, akkor gyakorlatilag Hedy Lamarr itt van velünk. Uh-huh. Kigondolta volna.
Igen.
Zseniális, sőt, még hozzá lehet tenni, hogy azért van egy pár ilyen jóvátétel az utókor jóvátételei ezek. Például, hogy 1997-ben az Electronic Frontier Foundation a technika úttörőjének járó kitüntetést adományozta neki. Azon kívül a Európában a feltalálók napja november 9-én van, ami a születésének az évfordulója, és van a Hedy Lamarr díj, amit a férfiak által uralt híradástechnika területén véghez vitt különleges teljesítményért adományoznak nőknek.
Ez így van, és mindamellett ne felejtsük el, ezt is ismerjük, egyébként tényleg egy gyönyörű nő volt. Tehát erről nyilván nem tehetett, hanem ez genetikai adottság volt, hogy nagyon-nagyon szép lány volt. Más kérdés, hogy nyilván ezt színésznőként igyekezett is kiaknázni, de semmiképp se úgy gondoljunk rá, mint egy kedvesen mosolygó buta lányra. Ő mondta egyébként egyszer azt állítólag, hogy bármelyik lány lehet elbűvölő, csak mosolyogjon szépen és nézzen bután. És tőle ez elég hiteles volt, lássuk, hogy képes volt alakítani ezt a szerepet. Aha. Is.
Igen, érdemes nézegetni, hogy kikkel játszott együtt, amit mondtál, a Sámson és Delila kívül volt ugye a Hölgy útlevél nélkül, John Hodiekkal, a Különös asszony, George Sanders-el, Bob Hoppal, hát rengeteg eszméletlen nagy színésszel.
Hát gyakorlatilag Hollywood aranykorának az egyik ünnepelt színész
volt. Clark Gable-lel.
Így van, Charles Boyer, és még hosszan lehetne sorolni. Ugye volt egy olyan sorozata gyakorlatilag addig, ami azt nem mondta, hogy nem forgat tovább, hogy rendkívül keresett színésznő volt, és horbáltak a kegyeiért. Hozzá kell tenni, hogy ugye meg tudta csinálni azt is, ami nem sok európai színésznek sikerült, hogy karriert csinált Európában, aztán pedig karriert csinált az USA-ban. Ugye rengetegszer elhangzott színész óriásoknál képtelenek voltak adaptálni azt a tudást sikeresen az Egyesült Államokba, ami itthon sztárra emelte őket. Az ő esetében ez sem volt probléma.
És ez már nem a Némo filméra.
Nem, abszolút nem.
Mert sokak a kiejtésükön elvéreztek.
Ha jól emlékszem, az Excel is úgy készült.
Mint a jól film, a Néma filmes is mutatja.
Hát ugye számos Néma filmsztárnak azért kellett abba hagyni a karrierét, mert képtelen volt megfelelni a hangos film követelményeinek. Az Extázis esetében, ha jól emlékszem, volt annak eredetileg egy Néma film verziója, és aztán elkészült ugye az, ahol a szám majd hang is elhangzik. Mm-hmm.
Hát Csaba, köszönjük szépen ismét egy kiváló téma Mesél a múlt rovatunkban, Hédi Lamarról.
Én már rég vártam, hogy ez az évforduló eljöjjön, úgyhogy nagyon örülök neki.
Hédi Lamarról beszélt tehát Katona Csaba történész. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is, sziasztok.